Az erdő sokkal több, mint fa. Mit adhat nekünk egy természetközeli erdőkezelés? Az erdő mit jelent az emberiség számára? Miért fontosak az erdők?
Nagyon-nagyon régóta élünk együtt az erdőkkel, gyakorlatilag a evolúció az párhuzamosan, vagy inkább összefonódva folyt. És ugye, ahogy most látjuk, mondjuk egy városi ember szempontjából, akkor talán leginkább csak ezeket a haszonvételeket szoktuk felsorolni, de mivel közösen fejlődött az emberiség mondjuk az erdőkkel, ezért ez nyilván sokkal több annál, mint hogy milyen hasznunk lehet belőle. Tehát, hogy még most is vannak olyan népek, akiknek élőhelyet ad az erdő, tehát ott élnek, élelmüket, ivóvízüket ugye az erdő adja. És aztán szépen lassan, ahogy távolodtunk ezzel nagyon összefonódott létezéssel, akkor is azért rendkívül sokrétű volt az, hogy hogyan használta az emberiség az erdőt. És ez a hagyományos tájhasználat, ez azért még ma is sok helyen él, tehát úgy értem, hogy mondjuk a gombáknak, vagy az erdélyi gyümölcsöknek a gyűjtése, spirituális helyek, feltöltődő helyek, vadászat, vadhúsnak a használata, tehát nagyon sokrétűen használta mindig is az emberiség az erdőt, azon a természetes és triviális használaton kívül, hogy ugye a faanyag termelés, vagy ugye a tűzifa, bútorfa, az ilyesmik egyre inkább központi fontosságúvá váltak. És talán egyre inkább így kezdtünk ránézni az erdőre, vagy mondjuk a elmúlt évszázadokban egyre inkább ez lett a fókusz az erdőben.
Igen, nagyon érdekes az az adat, amit olvastam, hogy a globális erdőirtás mértéke az kritikus, 45%-kal meghaladja a nemzetközi klímacélokhoz szükséges szintet, és ugye ott van az intenzív mezőgazdaság, különösen a trópusi erdőkben, ami óriási területeket pusztít el, és ugye súlyosan veszélyezteti a biodiverzitást és fokozza a klímaváltozást. Mi a helyzet Magyarországgal?
Hát ilyen szempontból tényleg nagyon el kell különíteni a mondjuk a trópusi országokat, a mérsékelt égövi, vagy a boreális égövben lévők, ez az északabbra lévő területektől, mert ugye az erdőirtások, amiket említett, azok, amikor irtásról van szó, ugye akkor mondjuk, hogy erdőirtásról van szó, amikor utána nem lesz ott erdő. És ezek elsősorban tényleg a trópusi területeken vannak, ahogy említette, mondjuk elsősorban marhahús miatt, Dél-Amerikában, elsősorban pálmaolaj miatt, Dél-Kelet-Ázsiában, kis családok, kisebb közösségek fenntartása miatt Afrikában. És tényleg azok az erdők nagyon sokszor már nem lesznek soha erdők, vagy hogyha esetleg visszanőnek, már nem lesznek olyan gazdagok, mint amilyenek voltak. Ugye itt történik az erdőirtás. Na most a mérsékelt égöv nagy részén, így Európa nagy részén, így hazánkban is erdőirtásról nem, vagy csak nagyon ritkán beszélhetünk, tehát általában a legtöbb erdőterület az az erdő törvény hatája alá esik, vagy nagyon sok terület, és ezért ugye a felújítása, az újratelepítése az kötelezettség. Tehát ezeken a helyeken, ahol erdőt látunk, ott általában erdő is lesz később. Az a kérdés, hogy az az erdő mondjuk ilyen természetességi, természetvédelmi, biodiverzitás védelmi szempontból mennyire megfelelő. És hát ugye ez az, amit mi ökológusként a leginkább szorgalmazunk, ez a párbeszédet az erdészekkel, természetvédőkkel, a kutatásink is erről szólnak, hogy hogyan lehetne itt Magyarországon úgy kezelni az erdőket, hogy azoknak a természetessége megmaradjon, vagy adott esetben még növekedjen is.
Tehát itt Magyarországon a fakitermelésről van szó, hogy milyen legyen az a fakitermelés.
Így van, igen. Tehát ugye erről szól, hogy milyen legyen, és erre vannak különböző üzemmódok, de még az üzemmódokon kívül, vagy azon felül is nagyon sok lehetőség van, hogy mondjuk egy erdőgazdálkodó hogyan tud azon változtatni, hogy hogyan legyen természetesebb az erdő. Minél több élőlénynek hogyan adjon otthont például.
Igen, és ön erdőökológusként teszi fel a kérdést, hogy vajon a jelenlegi erdőművelési gyakorlat Magyarországon az valóban alkalmas-e arra, hogy hosszú távon jól működő természetes fajgazdag erdőket tartson fenn? És ha már ezt a kérdést egy erdőökológus teszi fel, akkor gond van.
Igen, hát én nem egyedül, hanem nagyon sokan, és az erdészakmán belül is nagyon sokan úgy gondolják, hogy azért erősen vízióváltásra van szükség. Egyrészt azért, mert a társadalmi igények is jelentősen megváltoztak, másrészt azért, mert egy klímaválságban élünk, tehát amikor ugye az erdőknek jobban kell tudniuk alkalmazkodni a klímához, másrészt meg biodiverzitás válságban élünk, tehát amikor nagyon sok helyen, nagyon nagy ütemben tűnnek el az élőlények, az állatok, a növények. Ez kicsit közhely, de azért sokkal csendesebb a világ, így szépen évtizedről évtizedre, kevesebb a békakurutyolás, ugye kevesebb rovartapad a kocsival, amikor megyünk a szélvédőnk ablakára, ugye ezt így szokták bemutatni, ugye,
Igen.
hogy ez, amit a legtöbb ember megtapasztal, ugye, hogy mennyivel kevesebb a rovar, amit sokan nem bánnak, de az az igazság, hogy minden ilyen változás, az nagyon erősen befolyásolja az ökológiai stabilitását a rendszernek. Csendesebbek sokszor, főleg a mezőgazdasági területek, az erdőknél még talán madár szempontból nincs annyira nagy gond Magyarországon, de globálisan minden nagyobb élőlénycsoportnak radikálisan csökken a mennyisége. Tehát, hogy ezek nem kicsi változások, hanem ezek nagyon erősek is. Bizonyos csoportok, például pont az említett kétéltőek, hüllők vagy a rovarok, azok Magyarországon is nagyon erősen tapasztalható a változás. Ugye ezt szokták ilyen apokalipszisnek hívni, mert tényleg van, hogy populációknak a 70-90%-a is mondjuk eltűnik a tájból. Már nincsen jelen, és mondjuk egy természetvédelmi beavatkozással, kezeléssel azért itt jelentős változást lehet elérni, és azért ezt nagyon szorgalmazok ökológusként az erdők esetében is.
Igen, és mindezt a kérdést önök úgy teszik föl, hogy évtizedek óta együtt dolgoznak erdészekkel, erdőgazdálkodókkal, több oldalról is ismerik ezt a témát. A laikusoknak segítsünk egy kicsit, hogy az erdőt, az hogyan kell értelmeznünk, milyen szerepei vannak, mert sokan csak a faanyagot látják, de az erdőt az komplexen kell néznünk, mert az nem csak egy ökoszisztéma, hanem nagyon sok mindenben játszik szerepet, és egy-két dolgot már itt érintettünk is.
Igen, én megerősíteném azt a szót, hogy ökoszisztéma, tehát egy összetett élőrendszer, és ezt sokféle oldalról megközelíthetjük, de az biztos, hogy annál stabilabb egy rendszer, minél hálózatosabb. Ez nem csak a biológiai rendszerekre van így, ez társadalmi rendszereknél is így van. Tehát egy olyan társadalom, ami ugye autokratikus, és központosította, sokkal hamarabb szétesik, mint egy olyan társadalom, ahol van egy széles civil szféra, hogy így mondjam. És ugye ez ugyanígy van az erdőknél is, hogy minél többféle fafaj van benne, minél változatosabb mondjuk az állománynak a szerkezete, minél egészségesebb a talaj, táplálékláncok minél változatosabbak, annál stabilabb lesz a rendszer. És ezek a nagyon stabil, összetett ökoszisztémák, úgynevezett természetes erdők, tehát ahol nagyon sokféle élőlény van, nagyon sok öreg fa van, viszonylag magas a holtfának az aránya, őshonos fajok vannak, azoknak nagyon sok funkciót tudnak biztosítani. És mik ezek a funkciók? Ugye erre általában vannak bizonyos reflexiók, az első, ami az eszünkbe jut, hogy mit ad nekünk az erdő. És a legtöbbször az embereknek elsőre eszébe jut a faanyag, nyilván, ugye a tiszifa bútorfa.
Nekem a jó levegő jut rögtön eszembe róla.
Na jó levegő, igen, és mi más esetleg?
Mondjuk, ha a talajt nézzük, egy jó természetes erdőben, ott jó a talaj, ott nagyon gazdag a talaj élet
igen.
is. Klímaszabályozásában biztos, hogy nagyon fontos igen. szerepe van.
Így van, igen, nagyon fontos, hogy nem csak megköti a levegőben lévő széndioxidot, de tárolja is. Ugye minél idősebb egy erdő, annál több széndioxidot tárol talajban, a gyökerekben, a növények, a fák törzsében, a lombozatban. Tehát szén megtartó, és ezért klímaszabályozó szerepe nagyon fontos. Amit említett, a talaj is nagyon központi, tehát a jó minőségű talaj, de ugye azáltal, hogy ez a nagyon hálózatos gyökérrendszer van, ugye sokkal lassabban engedi ki a vizet a tájból egy erdő, mondjuk, mint hogyha ott nem lenne erdő, vagy hogyha tele van erdei utakkal, és ugye ezért az árvízvédelemben is ilyen nagyon fontos szerepe van, amit általában nem veszünk észre, csak akkor veszünk észre, ha nincs. Tehát amikor jön egy nagy árvíz, és hirtelen elmos egy kis falut, és akkor kiderül, hogy esetleg fölötte intenzívebben használták az erdőt, mint kellett volna, azért sok ilyen hír volt az elmúlt időkben, nem elsősorban Magyarországról, de Magyarországon is. Tehát, hogy akkor szembesülünk vele, hogy hoppá, hát azért nagyon nagy szerepe van az erdőknek mondjuk így az árvízvédelemben. Meg a tiszta ivóvízben az emberiségnek egy jelentős része azért támaszkodik azokra az ivóvíz bázisokra, amiket ugye az erdők biztosítanak. Erről ugye nehéz egész pontos becslést mondani, de legalább 1 milliárd ember él úgy a Földön, hogy kifejezetten erdők által megtisztított vizet kapnak, erdőkből lefolyó vizeket kapnak. De azért, ami nagyon érdekes szerintem, hogy ugye amikor én beszélgetek erről emberekkel, akkor általában megkérdezem őket, hogy nekik személyesen mit ad az erdő. És szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy ott az ember megálljon, és ne tankönyvi példákat próbáljon elmondani, hanem azt, hogy az ő személyes életében mit ad. És ugye a városi ember életében egyre fontosabb, hogy,
El
hogy az
tudjon
emberek ki tudnak.
vonulni.
Igen. És általában az emberek azt a szót szokták használni, hogy nyugalmat ad.
Igen.
Igen, és hogy szerintem ezt nagyon fontos tudatosítani, mert ez egy olyan érték, amit nem nagyon tudunk pénzesíteni, de a társadalmi hatás az óriási. Tehát az embereknek, a városi embereknek, már pedig ugye átléptük azt, hogy az emberek fele globálisan városokban lakik, Magyarországon, ha jól tudom, akkor már 60%. Tehát, hogy ez egy jelentős szolgáltatás, ugye úgy mondjuk ezeket, amiket itt felsoroltunk, hogy levegőtisztítás, talajvédelem, árvízvédelem, de a nyugalom is, a lelki feltöltődés is, a rekreáció is, az mind olyan, amit úgy hívunk, hogy ökoszisztéma szolgáltatás, és ugye ebből nagyon-nagyon sokfélét biztosítanak az erdők, és ezért nagyon fontos, hogy ne csak egyet kiemeljünk és arra koncentráljunk, hanem a tájban maximalizáljuk azt, hogy minél többféle szolgáltatás valósulhasson meg. És én nagyon központi szerepét látok ennek, hogy ugye tudatosítsuk azt, hogy mennyire fontos a városi ember számára ugye ez a nyugalom, mert társadalmilag is nagyon fontos az, hogy az emberek aztán mondjuk következő héten megint ott legyenek, hogy képesek legyenek működni, a családjukat ellátni, dolgozni, egyszer jól érezzék magukat a bőrükben, és ebben nagyon nagy szerepe van az erdőknek. Ezt én úgy érzem, hogy egy kicsit alulértékelt ökoszisztéma szolgáltatás pedig nagyon jelentős.
És ha már a nyugalom szót említettük, akkor rögtön bele is kapaszkodnék, mert szerintem annál rosszabb nincs, amikor elmegyünk egy erdőbe sétálni és feltöltődni, és fakivágást halljuk, tehát ahogy termelik ki a fát, vagy kijutunk egy részre, ahol nem látunk fákat, mert hogy ki van vágva minden. És akkor itt jövünk el ahhoz a ponthoz, ami egyébként talán most a legmegosztóbb téma Magyarországon, méghozzá az erdőknek a kezelése, mert hogy pontosan a természetvédők és önök szakemberek próbálják felemelni a szavukat az ellen, ami ma Magyarországon folyik, és nem azokban az erdőkben, amelyek ugye ültetvényszerűen pontosan arra vannak ültetve azok a fák, hogy kitermeljék, és nem is az idegenhonos fafajú erdőállományokról beszélünk, hanem azokra a természetes erdőkről, amelyeket ma Magyarországon tisztelt a kivételnek, de úgy kezelnek, ahogy kezelnek.
Ugye azért érdemes a számokkal tisztában lenni, tehát Magyarországon most olyan nagyságrendel 2 millió hektár erdő van, és ennek majdnem a fele ilyen idegenhonos, hogy ültetvényszerű, akácos, nemes, nyaras, fenyves, és hogy ezeknél, ahogy említette, azért az elsődleges funkció a faanyag termesztés is. Persze más funkciójuk is van, mert mondjuk azért egy talajvédelmet ezek az erdők is el tudnak látni, vagy egy akácosnál nyilván vizet is biztosít, de ezeknél a területeknél nem azt várjuk el, amit mondjuk az őshonos, elsősorban domb és hegyvidéki erdőknél. És ez nagyon fontos azért elkülöníteni, hogy ezek az ültetvényszerű idegenhonos erdők egyébként sok országban, Európában nem is tekintik erdőnek. Tehát nem az erdőgazdálkodás hatály alá esnek, nem az erdőtörvény hatály alá esnek, hanem kicsit úgy kezelik őket, mint a mezőgazdasági kultúrákat. És ugye ez egy szemléletbeli különbség is. Viszont visszatérve ezekre az őshonos, vagy legalábbis meghatározóan őshonos fafajokból álló természetesebb erdőkre, ugye itt az, ahol nem csak ökológusok, nem csak természetvédők, hanem az erdész szakmából is sokan változásokat szeretnének, pont azok miatt, amit korábban említettem.
Tehát, hogy ne vágásos gazdálkodás legyen?
Hát igen, vagy kiméletlesebb legyen. Tehát ugye, ha az üzemmódokra kitérünk, négyféle van Magyarországon, és ugye ez a vágásos gazdálkodás az, ami tulajdonképpen leginkább megosztja a társadalmat, és ez, ami legtöbb felháborodást kivált esetenként teljesen jogosan a civil társadalomból.
Ez az, amire mi azt mondjuk, hogy tarvágás, ugye?
Igen, de hát ugye ez azt jelenti a vágásos gazdálkodásnál, hogy van egy véghasználat, egy végvágás, amikor gyakorlatilag ugye látunk egy ilyen üres területet, hogy így mondjam, ez lehet egy hektár, több hektár is lehet, de hogy jellemzően köznyelv ezt tarvágásnak hívja. Ennek többféle módja van ennek a véghasználatnak, de nem magával az üzemmóddal van probléma. Az én szemléletem szerint, például pont az előbb említett akácosokban ez egy használható üzemmód, hanem hogy azzal van gond, hogy Magyarország erdeinek, tehát a 2 millió hektárnak a 90%-át így használjuk. És ugye az, amit leginkább természetvédő lelkületű embereknek nehéz látni, vagy azoknak, akik mondjuk kirándulnak, mert az a legtöbb kirándulóhely pontosan a hegy- és dombvidékeink őshonos faállományaiban van. Nagyon ritkán sétálgatunk akácosban, nincsenek annyira jó kirándulóhelyek, meg kirándulóutak. Na és ugye ez az, ami ugye nyilván nehéz, amikor egy nemzeti park belső területén vagyok, hogy miért használunk ott ugye ilyen vágásos üzemmódot. Jogosan merül fel, hogy ennek az arányát szép fokozatosan, de csökkenteni kellene, mert vannak olyan üzemmódok, amik ennél kíméletesebbek. De ez az, amit mi hangsúlyozunk, és ehhez is visszatérhetünk, hogy a vágásos gazdálkodáson belül is van egy csomó módszer, ami sokkal kíméletesebb, és látványra is ugye pont ezért sokkal kevésbé drasztikussá tehetné a dolgot, és hogy a vágásos gazdálkodáson belül is megvannak a lehetőségek, és van, aki alkalmazza is, meg van, amikor ez előírás is mondjuk egy erdőgazdálkodónak, hogy több holtfát hagyjon vissza, vagy kisebb területen legyen a végvágás, és akkor már is nem lesz, vagy a véghasználat, már is nem lesznek olyan drasztikus, nagyobb kiterjedésű úgynevezett tarvágások, és ezért ez nagyon sok szempontból javítja az ökológiai állapotát mondjuk annak az adott helynek, ugye nem lesz olyan erős a besugárzás, nem válik annyira egy ilyen hőcsapdává, nem tudnak az invázív fajok olyan nagy mennyiségben megjelenni, például ha nem 3 hektáros, hanem 1/2 hektáros vágás területein vannak.
Igen, és azért az megdöbbentő az a szám, hogy még a fokozottan védett területek közel 50%-a is ilyen besorolású, tehát vágásos üzemmódba kezelik.
Hát igen, és ugye az azt jelenti, hogy van egy fokozottan védett területem, és egyszer csak eljön ennek a véghasználatnak az ideje. Van olyan, amikor azért ez több lépésben történik, és mondjuk elnyúlik egy 10 évre, de nagyon sokszor viszonylag rövid idő alatt, tehát 1-2 év alatt ezt a anyaállományt levágják, és az igenis tényleg létrehoz egy ilyen ökológiai sivatagot, és ökológiai természetvédelmi szempontból egy borzasztó nagy értékvesztesség. Tehát ott, ahol mondjuk 120 éves fák álltak, most hirtelen ugye csak azt látjuk, hogy egy levágott terület van, és tényleg a erdőgazdálkodás logikája szerint ugye ez felújításra kerül ez a terület, és ez így is van. De ugye a mostani elvárás az az, hogy hiába lesz ott 120 év múlva egy ugyanilyen erdő, most 120 évet elvesztettünk. Sajnos egyre kitettebbek ezek az erdők a klímaváltozásnak, tehát hogyha például rosszul nyúlunk bele egy ilyen területbe, már nem is fog visszajönni az az erdő, ami ott lehetett volna. Tehát nagyon nagy értékvesztesség, főleg egy fokozottan védett területen, amire most volt példa az elmúlt időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt jogos aggályok merülnek fel, hogy figyeljünk ezekre a területekre jobban, és vagy sokkal kíméletesebben csináljuk a vágásos gazdálkodást, vagy ahol lehet, ahol indokolt, ott pedig örök erdőgazdálkodás, ugye ez a másik üzemmód, a 4-ből, ami ugye a folyamatos erdőborítást biztosítja.
Meg szegényebb is lett ezáltal ott az erdei ökoszisztéma, ugyan? Mert egy-két faja történik a betelepítés. Tehát nem
igen,
lesz annyira változatos,
igen,
mint amilyen volt.
A klasszikus felújításnál, igen, hát vannak célfafajok. Ugye az elegyfafajoknak a száma az általában nagyon alacsony, ezért vannak olyan tölgyeseink, vagy olyan bükkösseink, de főleg tölgyeseink, ami egy-két fafajból állnak. És hát ez például pont klímaadaptáció szempontjából nagyon fontos lenne megváltoztatni. De nem csak a fás szárú szint sérül ilyenkor, hanem erre azért ilyen nagyon hosszú távú kutatások nincsenek sajnos, de hát ugye az, hogy levágok egy erdőterületet, felújítom, és ott egy sűrű fiatalos keletkezik, és 40 éven keresztül mondjuk sűrű árnyék van, azért ez a zajnövényzetre is jelentős hatással van, és sokszor azt látjuk botanikusként, hogy 100 kötőjel több 100 hektáron keresztül megyünk, és a zajnövényzet az rendkívül szegény, mert ugye ezt a nagyon hosszú, sok-sok évtizedes árnyékolást, ezt nagyon sok erdei faj rosszul tolerálja. Nyilván nem egy őserdőt szeretnénk létrehozni, de ugye mondjuk egy természetes erdő, egy őserdő, sokkal változatosabb a faállománynak a szerkezete, és a fényviszonyok is emiatt sokkal változatosabbak, tehát foltosak. Ugye van egy természetes dinamika, amikor egy öreg fa elpusztul, vagy kisebb facsoport, vagy ott lábon elszárad, vagy kidől, és akkor ezekbe a kisebb foltokba, úgynevezett lékekbe megjelenik a fény, és akkor ugye ezek a foltos, fényben gazdag, de nyilván nem úgy, mint egy vágás területen, tehát nem lesz 50 fok. Ezekben a kicsi foltokban ugye elindul az erdőnek a természetes regenerációja, azonnal reagál rá egyébként a zajnövényzet is, ugye ilyenkor kezdenek virágozni, ezeken a szép kicsi foltokon elkezdenek virágozni a zajnövényzet, fajai magot termelni, ugye reprodukálni a populációt, de nagyon gyorsan megjelennek a lepkék, meg a bogarak, meg elkezdenek a madarak belefészkelni ezekbe a kicsi foltokba, tehát hogy ez a fajta változatos erdőszerkezet, amit mondjuk látunk egy őserdőbe, ezt mondjuk egy folyamatos erdőborítás biztosító gazdálkodási módok, az sokkal jobban tudja imitálni, főleg ha azt jól csinálják, mert ugye mindent lehet úgy csinálni, hogy nem lesz megfelelő az élővilág számára. És ugye ha az üzemmódokat elkezdtük elemezni, ugye ez a vágásos, amikor végül is van egy vágásterület, van egy véghasználat, látunk egy vágásterületet, ez az ország jelentős részében így történik az erdőgazdálkodás. De ugye van még két nagyon fontos üzemmód, az egyik az örök erdőgazdálkodás, ami folyamatos erdőborítást biztosít, magyarul sosem fogunk vágásterületet látni. És ugye itt pont ez a logika van, hogy utánozza ezt a természetes erdődinamikát, tehát amikor egy fát, néhány fát, annyit vesznek ki, annyit vágnak ki, és gyakorlatilag mindig van egy, hát úgy hívják, hogy javafa, egy olyan fa, aminek nagyon magas a faipari értéke, hogy így mondjam, tehát nagyon fontos, hogy azt a fát megsegítsék körülötte, viszonylag finom belenyúlásokkal veszik ki a többi fát, ezáltal ilyen lékek is létrejönnek, és megsegítik ennek a fának a növekedését, és akár ez hosszú évtizedeken keresztül is mehet. És ugye ennek a gazdálkodásnak, a jól csinálják, a szállalás egyébként, ugye egy sokkal változatosabb erdőszerkezet van, lehetnek benne nagyméretű fák is, ezeken a foltokon, kisebb lékeken, ugye elindul egy fiatal generáció, vannak középkorú fák is, tehát többféle fafaj, többféle átmérő, tehát van egy változatos szerkezet, ami viszonylag hasonlít ahhoz, ahogy a természetes erdők itt a mérsékelt égövben működnek, és ezért az ehhez adaptálódott állat és növényvilág is elég pozitívan tud erre reagálni, legalábbis most erre mutatnak a kutatások, hogy ugye ez által a biodiverzitás fenntartás szempontjából is jó lehet.
Igen, de Magyarországon ennek ellenére az örök erdőüzemmódban kezelt erdők aránya jelenleg csupán 2%, és én úgy értesültem, hogy leginkább azokon a helyeken van ilyen örök erdőüzemmód, például ugye ilyet folytat a Pilisi Park erdő, Zrt., a Bakony erdő, az Ipoly erdő, a Mecsek erdő, ahol a társadalmi nyomás elég nagy.
Igen, de azért itt az is van, hogy adott erdészetnél mondjuk a szemlélet milyen. Tehát ez igenis múlik egyéni szemléleten, egyéni döntéseken, nem csak azon, hogy ők mondjuk a társadalmi nyomás milyen, ez is biztos számít.
Hanem, hogy milyen az erdésznek a hozzáállása, milyen, és igen, mit tart szem előtt.
Igen. Milyen az ő személyes hozzáállásuk, és hogy nyilván átállás egyik üzemmódra a másikra, az nem megy egyik pillanatra a másikra. Tehát ugye az annak fejben is meg kell történnie, mert szerintem most Magyarországon ez már látszik, hogy ez működik, és hogy a gazdálkodó szempontjából is lehet, ez nem veszteséges, hanem nyereséges, lehet sokkal egyszerűbb, mert például nem kell a felújítással, ugye a csemeték betelepítésével, azok ápolásával folyamatosan foglalkozni, hanem gyakorlatilag az erdő természetesen felújul, és ezért azokon az erdőterületeken lehet ezt jól csinálni, ugye a mai tudásunk szerint, ahol van természetes felújulás, tehát az erdő, ahol magát meg tudja újítani, és ezért ez az üdébb termőhelyeken, még Magyarország domb és hegyvidékén nagyon sok helyen még működik. De hát még ugye azért nagyon sok minden kísérleti fázisban van, de már túl vagyunk azon, hogy ez látható, hogy sok helyen ez működik.
És hogyha a fákat nézzük, nagyon sok olyan interjút készítettem pontosan a klímaváltozás kapcsán, Magyarország faállománya is ezt megsínli. Fenyvesek első helyen, tehát ugye nagyon sok fenyvest látunk elpusztulni, de hogy ott vannak a bükkösök, amiket lassan menteni kell. És a bükkösöket hát is igen, érinti igen. Sajnos a vágásos igen. Üzemmód.
Igen, ugye a fenyvesek nagy része az nem őshonos Magyarországon, tehát hogy ezek a fenyvesek azért részben azért is reagáltak ilyen gyorsan, mert most egyszerűen fogalmazva nem voltak ide valók. Most a bükkösök esete más, ott nagyon erős vita van, szerintem szakmai vita van, én elmondom a saját véleményemet, de ugye ezekről nincsen kutatás még, Magyarországon biztos, hogy nincsen. Nekem az a véleményem, hogy a bükkösöket valóban nagyon érinti a klímaváltozás, és ugye a klímamodellek is jelentősen azt mutatják, hogy a bükkösöknek egyre kevésbé fog állni a zászló. Tehát a bükk az egy olyan faj, ami szereti az üdetermőhelyet, szereti, ha magas páratartalom van. Na most ugye nyilván az ilyen fajokat érinti legjobban a klímaváltozás, de egy csomó minden van egy erdőben, amit mondjuk általában nagyon nehéz jól modellezni, vagy nagyon nehéz pontosan előre látni. Az egyik az, hogy nagyon erős szárazság adaptációja lehet már egyes fajoknak is. Ugye a fák genetikai diverzitása az messze-messze meghaladja mondjuk egy emberben lévő genetikai diverzitást. Tehát mivel ha nagyon hosszú életű fajokról van szó, ugye nekik az evolúció során kellett ahhoz adaptálódni pontosan a változó környezethez. Ezért most, hogy azt így lefordítsam egyszerűbbre, amikor ugye elszór mondjuk sok ezer makkot egy bükk, akkor lesz közte mondjuk 10 vagy 20 olyan, aminek sokkal erősebb mondjuk a szárazság tűrése, mint az összes többinek, hiszen nagyon kéne koncentrálnunk, hogy ezeket a egyedeket megtaláljuk, amiknek nagyobb a szárazság adaptációja. És a másik rész az meg magának az állománynak az ellenállása, tehát aki sokat jár erdőbe, azért látja, hogy a bükkösök, ahol mondjuk egy picit magasabb tengerszint feletti magasságon vannak, és egy zárt állományban vannak, tehát nincsenek félig levágva, akkor azért azok annak ellenére, hogy mondjuk lassabban növekednek, de sokkal jobb egészségi állapotban vannak, mint mondjuk az olyan bükkerdők, amik mondjuk egy intenzív gazdálkodás alatt állnak. Tehát ezzel azért elég sok erdész kollégával egyetértünk, hogy igen, a bükkösöket érinti a klímaváltozás. De a kezelésükkel nagyon sokat tehetnénk azért, hogy mondjuk még hosszabb távon itt megőrizzük a bükkösöket a Kárpát-medencébe. Tehát, hogy például a vágásos üzemmódban nem kezelünk bükkös, hanem ez lenne az egyik legfontosabb dolog, hanem pontosan a folyamatos erdőborítást fenn kellene tartani, vagy örökerdő üzemmódba, ugye ez a második üzemmód, amit emlegettünk, vagy a harmadikat, amiről még nem volt szó. Amikor azt mondom, hogy már úgyis egyre kevesebb bükkös van Magyarországon, úgyis a legnagyobb része nemzeti parkban van, úgyis a legnagyobb része védett területen van, tehát ahol lehetséges, ott soroljuk át faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódba, magyarul ugye ott nem cél a faanyagtermesztés, de az összes többi funkcióját be tudja tölteni, ugye az árvízvédelmet, a levegőtisztítást, a víztisztítást, a biodiverzitás védelmet, a rekreációt, a nyugalom biztosítását. Tehát, hogy ezek olyan stratégiai kérdések, amiben párbeszédek során kellene megegyeznünk, és olyan irányba menjünk, ahol ezek az erdők maximálisan be tudják tölteni azokat a funkciójukat, amit várunk tőlük.
És ide lehetne sorolni azokat az erdőállományokat, amelyek például 150-nél idősebbek, illetve azokat is, amiből már egyre kevesebb van, és erről én is készítettem interjút, az alföldi erdő, sztyepp erdők, 90%-uk elpusztult. És ezeket meg kellene védeni, de jelen pillanatban nem állnak védelem alatt, holott elvileg védelem alatt kellene állniuk.
Igen, elég sok nincs védelem alatt, és sok van közülük, ugye ez a nagyon idős erdőkből, ahogy említett, ez meg is jelent nemrégiben egy könyv, a Szentély erdők, az Gáridi László írta, hogy ezek tényleg azok az nagyon idős, nagyon kicsi erdőfoltok, amik nagyon gyors ütemben pusztulnak, és nagyon sok közülük vagy nem áll védelem alatt, vagy ha védelem alatt áll, akkor is vágásos gazdálkodás alatt, ugye eléri erdőterv szerint azt a kort, amikor úgymond megérett a vágásra, ugye mi ezt ökológusként nagyon máshogy látjuk, és akkor ugye megtörténik a véghasználat, és ezek, hogy mondjam, faanyagban már általában nem biztosítanak túl nagy értéket, viszont felbecsülhetetlen értékük van természetvédelmi szempontból, meg biodiverzitás védelmi szempontból, és akkor olyan nagy értéket vesztünk el az egyik oldalt, és a másik oldalt meg egy viszonylag kicsi nyeresség van, és ez, amikre sokkal jobban kéne figyelnünk, sokkal jobban kéne ezekről beszélnünk, és nem csak egymásra mutogatva, hanem tényleg szerintem meg lehetne egyezni, hogy egy csomó helyen ezeket az erdőket meg tudjuk védeni. És ahogy említette, ezeket a alföldi erdősztyeperdőket is évszázadok során ezeknek jó, ha 10%-a megmaradt, vannak olyanok, amiknek csak az 5%-a maradt meg, és igazából faanyag szempontjából nem jelentős, és annak ellenére mégis aztán vagy tűzifa lesz belőlük, vagy erőművekbe mennek, vagy jó esetben valamennyi butorfa is kijön belőlük, de a biodiverzitás és a egyéb értékek vesztessége olyan magas, hogy teljesen egyértelmű, hogy merre billen a mérleg.
Igen, és akkor még nem beszéltünk például a vadállományról, ami szintén tud kárt okozni az erdőkben, és egyébként nemrégiben erről beszélgettem a Pilisi Park erdőzérti erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével, Csépányi Péterrel, hogy hogyan lehet olyan erdőgazdálkodást folytatni, hogy a vadállomány sem sérül, de az erdő sem sérül, tehát a kettő összhangban legyen egymással, mert hogy ez nagyon fontos lenne az erdők jövője szempontjából.
Igen, hát ezzel teljesen egyetértek, szerintem ez a pont, ahol az ökológusok, természetvédők és erdészek apraja nagyja szerintem nagyon egyetért, tehát hogyha olyan magas szintű a vadállomány, hogy az erdő nem tud megújulni, akkor valamit nem csinálunk jól. És ugye pont az örökerdő gazdálkodás, az, ami folyamatos erdőborítást biztosít, vagy a faanyagtermelés nem szolgáló, ahol tényleg mondjuk a természetvédelmi célok érvényesülhetnének, ha nem tudnak megújulni. Ugye nem lehet mindent bekeríteni, mert így is azt hiszem, annyi kerítés van Magyarországon, hogy körbeérni a földet, de hogy nem lehet mindent bekeríteni, és ugye az pont megakadályozza a nagy létszámúvat, hogy elinduljunk egy olyan irányba, ami mondjuk az erdő megújulását segíti, meg mondjuk folyamatos erdőborítást biztosít, hogy tényleg ne legyenek vágásterületek, vagy hát ugye kevesebb legyen ezeken a kiemelt területeken, ahogy említettük, mondjuk nemzeti parkok belsejébe, vagy védett területeknek a legjobb részein. Úgyhogy igen, ez biztos, hogy egy olyan pont, ami még sok vitát fog kiváltani.
És akkor, amiket már említettünk, tehát beszéltünk azért valahol a kíméleti területekről, hogy kellenének olyan területek is, amelyekhez olyan erdők tartoznának, vagy erdőrészletek, mondjuk erdőrezervátumok, amelyek kiemelten fontosak, hogy ott ne történjen fa kivágás, hanem egy természetes pusztulás menjen ott végbe, ami után, ha egy fa elpusztul, akkor holtfa lesz belőle, annak megvan a maga szerepe. Magyarországon jelen pillanatban van ilyen?
Például pont a Pilisi Park erdőterületén most a kijelölése folyik ennek, az egyik kollégám csinálja. Tehát ugye ez, amikor arról beszéltünk, hogy az üzemmódtól független, tehát egy vágásos üzemmódban és egy örökerdő üzemmódban is lehet kíméleti területeket kijelölni. Ez ugye mit jelent? Erre van egy elmélet, ez a lépőkő elmélet, ennek az a lényeg, hogy mindig van egy olyan kisebb védett terület, ugye ha üzemmód szintjén nézem, egy nagyobb faanyagtermelés nem szolgáló üzemmód, ami akár egy erdőrészlet, több hektár, akár ezek a pici, ugye ezek néha ilyen egy tized hektárnyi pici kis területek, ugye benne a nagy gazdálkodási terület közepén sok pici ilyen folt, ahol mondjuk a állatok vagy a növények terjedni tudnak, ugye ezért ilyen lépőkő elmélet. És akkor ugye azt úgy kell elképzelni, hogy van egy erdőgazdálkodási tájam, és azon belül minden erdőrészletben mondjuk van egy-két-három ilyen kisebb kíméleti terület. Mitől lesz egy kíméleti terület az? Például nagyon fontos, hogy a források környékét megvédjük, a vízmosások környékét, ilyen területtel sziklakibukkanások, meredekebb helyek, barlangbejáratok. Tehát ugye ebben az az igazság, hogy már eddig is volt egy ilyen szemlélet, és sokszor a gyakorlat is bemutatta, hogy ezekhez jellemzően nem nyúl hozzá egy erdőgazdálkodó, de azáltal, hogy ki van jelölve, hogy kíméleti terület, ezt ugye hosszú távon megőrizhetjük ezeket a területeket, hogy itt nincs erdőgazdálkodás, vagy maximum annyi, hogyha ugye veszélyeztet valamit egy fa mondjuk, akkor lehet valamennyit vágni. És a lépőkövek nagyon sokat számítanak mondjuk biodiverzitás szempontjából, az ilyen kíméleti területen, akár csak a faanyag termelés nem szolgáló üzemmódú területeken megtörténnek azok a folyamatok, amik a hosszú távú zavartalanság után tudnak csak megtörténni, a nagyobb fák ugye egyre nagyobbak, vastagabbak lesznek, kialakulnak az állóholdfák, ugye az állóholdfák tele lesznek. Egy idő után oduval, hogyha a harkályok arra járnak az odukban, akkor megjelennek az odulakók is. Állatok, rengeteg madárfaj van, cinege, légykapó, amik kötődnek ezekhez az odukhoz, de hát ugye erdei emlősök is, a pelék, a mókusok, vadmacskák kötődnek ezekhez az odvakhoz. És akkor az állófákból lassan fekvőholdfa lesz, ugye eldőlnek ezek a nagy öreg fák, rengeteg gombának, mohának, zuzmónak, ezeknek az úgynevezett szaproszilofág, rovarfajoknak, cincéreknek biztosítanak otthon. Tehát, hogy ezek nagyon fontosak, ezek a területek, mert ha nincsenek, akkor ezek az állatok, amiket az előbb mondtam, ezek mind eltűnnek a tájból. És ezt egy erdőgazdálkodó biztosíthatja a tájban, hogyha úgy gazdálkodik, kíméletes módon, ahogy az előbb itt elmondtuk, és a kíméleti területeknek kulcs szerepe lehet.
Önök nem kérnek sokat, mert hogy, ahogy már mondtuk korábban, Magyarországon 2 millió hektárnyi erdő található. A nagyobb része az nem védett műerdő, hanem többnyire a két világháború között ültetett nemes, nyáras és akácos. A védett és Natura 2000-es erdők összesen 800 ezer hektárjából, pedig körülbelül 200 ezer hektár esik nemzeti parkok területére. Vagyis az összes erdő alig 10%-áról lenne szó, ahol azt szeretnék, hogy itt ne a faanyagtermelés legyen az elsődleges szempont, tehát 10%.
Igen, ahogy mondja, hogy itt azért nem is arról van szó, hogy mi mit szeretnénk, hanem arról van szó, hogy átadunk-e olyan erdőt a következő generációnak, meg a következő utáni generációnak, amiben még jó sétálni, még meg lehet nyugodni, ahol még madárhangot lehet hallani, tehát hogy ez egy nagyon fontos értékmegőrzés, és ugye azok az erdők, amikben általában ezek megvalósíthatók, annak a nagy része állami erdő, tehát a mi erdőnk, az ön erdeje, mindenki, aki most hallgatja ezt a rádió, ez a mi erdőnk, és ugye ezért közösen kéne erről valahogy dönteni, és azért is fontos, hogy a civilek is belépnek ebbe az egyeztetésbe, és az is nagyon fontos, hogy a józan hangokat is meghalljuk. És én azt gondolom, hogy tényleg változás van ebbe, és segítsük ezt a változást mindenféle módon.
Ha egyébként Európát nézzük, és mondjuk a környező országokat nézzük, akkor sok olyan ország van, ahol inkább az ökológiai szemléletű erdőművelés van előtérben?
Hát hiszem ebben nagyon változatos ez országonként, tehát ugye tőlünk délre lévő Szlovéniában, Szerbiában, de azt hiszem még Bosznia-Hercegovinában is ez a folyamatos erdőborítás jellemző, tehát ott van ennek egy régi tradíciója, tehát ott mondjuk az ember az erdő fölött repül, akkor nem fog, vagy minimálisan vágás területeket látni, és egy elég változatos erdőszerkezet van. De mondjuk a skandináv országokban ott az erdők nagy része magánkézen van, és az emberek maximalizálni akarják a profitot. Tehát Finnországban, meg Svédországban vannak védett területek, ott egyáltalán nem történik semmilyen gazdálkodás, de mondjuk a magánerdőben egy nagyon intenzív vágásos gazdálkodás folyik. Tehát, hogy azért ez egy változatos képet mutat, és azt gondolom, hogy lenne mit tanulnunk. Vannak olyan helyek, ahol szerintem pont az ilyen társadalmi egyeztetések során szerintem nagyon nagy egyetértés van, hogy hogy kell az erdőket kezelni, és sokkal természet kímélőbb módon is lehet, mondjuk úgy, hogy azért a gazdálkodás érdekei sem sérülnek, mondjuk például Szlovénia elég jó példa erre. Én azt látom, hogy most van tényleg változás az erdészekben. Tehát tudom, hogy ez 2%, de az átmeneti üzemmód ugye erről nem volt szó, az 4%. És hogy most kifejezetten akarják is agrárminisztériumi szinten, hogy a nagyobb erdőgazdálkodóknak kifejezetten előírni ezt az örök erdőgazdálkodásnak a százalékának a növekedését. És ugye azt is lehet nagyon intenzíven csinálni, de szerintem pont a Pilisik Park erdő nagyon példaértékűen csinálja, akkor a királyréti erdészet az Ipoly erdő területén, ugye ott is nagyon régóta kísérleteznek ezzel, és jó eredményeik vannak, tehát szerintem ez terjed, és most van egy szemléletváltozás. És én azt látom, hogy ez a tudatosság növekszik. Az a nehéz, hogy olyan gyorsan pusztul az ökoszisztéma, hogy nem tudjuk, hogy ez mire lesz elég.
Igen.
Ez, amit nehezen ítél meg az ember. Én azért bízom abban, hogy a természet regenerációs készsége az nagyon nagy. Tehát ha tényleg helyet adunk annak, hogy mondjuk bizonyos élőlények a batájban meg tudjanak jelenni, akkor azok elég gyorsan megjelennek, hogy visszatelepíthetőek. Csak hát ugye globálisan vannak nagyon nagy bajok, tehát nem tudjuk, hogy mire lesz elég. Hát ezt én is napi szinten látom, csak ugye én Jane Goodall szemléletét osztom, hogyha az ember kétségbe esik, akkor nem lesz jobb.